Stumpf István politológus és Weber Attila szociológus ül itt az Inforádió Arena stúdióban. Folytassuk a részletekkel annak is a kormányoldali metszetében. Milyen menekülési lehetősége marad a kormánynak, Weber Attila?
Én visszatérnék a bevezetőhöz. Arról szeretnék néhány szót szólni, hogy azt gondolom, hogy ma már nem igazából Gyurcsány sorsa a kérdéses, hanem a baloldal jövője. Nagy kérdés, hogy Gyurcsány sorsában osztozik-e az MSZP, vagy képes lesz egy olyan forgatókönyvet felvázolni, vagy kitalálni saját maga számára, amely stabilizálja a párti pozícióját. Ebből a szempontból egyébként én azt mondom, bizonyos értelemben finomítanám azt, amit István mondott az előbb, ugyanis nagyon hamar az MSZP-nek erre már a közeljövőben, még ebben a hónapban választ kell adni, ugyanis ebben a hónapban lesz egy pártszavazás a szocialista párton belül, ha csak le nem veszik a napirendről. Ugye március 29-én lesz a pártértekezlet, és ezt megelőzően egy pártszavazás lesz, ami a polgárosodás programjáról szól. Na most ez bizonyos értelemben egy bizalmi szavazás is. Ebben a helyzetben nagyon érdekes lesz, hogy a szocialista párt tagsága, vagy annak egy jelentős része, miképpen foglal állást. Fölsorakozik-e a Gyurcsány politika mögött, és Gyurcsány személye mögött, vagy valamilyen módon tükröződik majd az a típusú megosztottsága a párt közvéleményben, ami egyébként a vezetésen belül nyilvánvalóan már megvan.
És meg ha felsorakozik mögé, abból törvényszerűen következik, hogy osztja a párt Gyurcsány sorsát?
Abból az következik, hogy nehezebb lesz a kilábalás, vagy a kimenet ebből a helyzetből. Ugyanis az azt jelzi, hogy a gyurcsányi zsarolási politika, amit most már folyamatosan, hogy István is említette, tulajdonképpen az összedi beszéd óta bizalmi szavazásokkal és a pártszavazáson, illetve a párt kongresszuson legutóbb ugye a 75%-hoz támogatottsághoz való kötöttségnél eszközölt. Ez folytatható-e? Ha igen, akkor nagyon megnehezül, azt gondolom, vagy legalábbis nehezebb lesz a párton belüli belső koalícióképzés, olyan típusú koalícióképzés, amely egy sima vagy zavartalan átmenetet hozhat a párt és a kormány élén. Gyurcsányt nem szabad természetesen lebecsülni, pontosan átlátja nyilvánvalóan a párt belső viszonyait, és vannak eszközei is, tehát nem eszköztelen ebben a játszmában, és ebből a szempontból alapvetően más a helyzet, erről talán már korábban is beszélgettünk, mint Medgyessy pozíciója, aki párton kívüliként tulajdonképpen ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy kisemmizett eszköztelen volt.
Tópisztán?
Én azt gondolom, hogy a jelenlegi baloldal problémáját leginkább az okozza, hogy Gyurcsány akár tudatosan, akár tulajdonképpen látásán felszámolja azt a megállapodásrendszert, amit Horn Gyula hallgatólagosan létrehozott a magyar társadalom bizonyos csoportja és a szocialista párt között.
Nyugdíjasok?
A Horn doktrína az a nyúlt, hogy a nyugdíjasok és a társadalom alsóbb rétegei számára egy kiszámítható, tulajdonképpen egy viszonylag kedvezményezett pozíciót hozott létre, azzal, hogy kiengedte például a 90-es évek közepén a munkaerőpiacról azokat, akik rokkantosítani tudták magukat.
Ez egy sajátos magyar intézmény.
Így van, és a nyugdíjasoknak meg folyamatosan azt ígért, tehát tulajdonképpen a társadalom teljépességénél jelentősebb jutatásokat ígért, vagy legalábbis testbeszédben azt mondta, hogyha mellettünk vagytok, akkor mi garantáljuk azt, hogy a nyugdíjakkal nem lesz probléma.
De bocsánat, meg Gyurcsány Ferenc is vigyázott a nyugdíjasokra a kormányzásának kezdetén, azért őt megóvta őket a nagy kaszálástól.
Ez igaz a szimbolikus mezőben, meg abban a mezőben, hogy a nyugdíjak formális értékállóságára figyelt, de a társadalmi gazdasági folyamatok, az infláció felpörgetése, ez leginkább a nyugdíjasokat érintette, és azt gondolom, hogy a társadalom leszakadó rétegei számára a szociális juttatások átalakításának tervezett menetrendje, benne ezek a mindenféle díjak, ezek leginkább ezeket a rétegeket sértették, és akarva akaratlanul tulajdonképpen ezt a konszenzust számolta fel, ami lehetett volna egy progresszív stratégia is, hiszen én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a mintát a Tony Blair-i politikából merítette, ahol Tony Blair a tradicionális szakszeretekről a középosztályra helyezte át az új munkáspártnak a bázisát. Ezt szerintem Gyurcsány Ferenc megpróbálta elkezdeni, szerintem hamarabb jött a kormányfői pozíció átvétele, mint a párt belső mechanizmusainak átalakítása. Tehát szerintem ez nem történt meg, illetőleg mármint, hogy az új filozófia kialakítása, a régit viszont felszámolta, és egy jelentős feszültséget generált magában a szocialista párton belül is, és a támogatói körben is. És én azt látom, hogy a szocialista párt egy rendkívül bonyolult társadalmi mény, sok minden van a kádárizmusból, ami átöröklődött, ami mentális, érzelmi, hangulati nomenklatúra kapcsolódások, személyes kapcsolódások, szocializációs dolgok, amelyek nehezen racionalizálhatók, és vannak természetesen érdek és gazdasági szövetségek, és nagyon mély társadalmi beágyazottság. És szerintem a szocialista pártot soha nem sikerült elfoglalnia Gyurcsány Ferencnek, és ez a rajtaütésszerű hadművelet és az a fajta nyelvezet, amivel ő megpróbálta elfoglalni a pártot, az addig működött, amíg azt az ígéretet hordozta magába, hogy ő képes legyőzni Orbán Viktort. Olyan politikai tőkét halmozott fel, mint senki más korában a fiatal generációban. Egy generációs változást is akar, túl gyorsan hozta ezt a generációs változást, és ugyanakkor az a politikai tőke, amelyet 2006-ban felhalmozott, az olyan magabiztossá tette, hogy nem nagyon foglalkozott azzal, hogy akkor tényleg, amit gondolt, hogy el kéne foglalni, át kéne alakítani, modernizálni kellene a szocialista pártot, ezt is végbe kell vinni ahhoz, hogy erős miniszterelnökként tudjon játszani, és a kormányzati teljesítmények felzabálták azt a tőkét, amit korábban felhalmozott.
Mi van, ha megpróbálja újrakötni ezt a horni kompromisszumot? Már mondta, hogy vége a punktum politikának, most már mindenkivel mindent meg fog beszélni.
Nincsenek hozzá forrásai, és nincs hozzá meg az elég a hitelessége sem, még a saját táborán belül sem. Ugyanis ezeket épp abban a szociális mezőben kellene újraformálni, amit ő radikálisan át akar alakítani neoliberális technológiával. És láthatóan a neoliberális technológia a nyugaton is megbukott. Nem működik az a modell, hogy mindent a piacra bízunk, az majd rendet teremt, és akkor az állam az vonuljon vissza, legyen kisebb állam. A legfontosabb feladatát, az új államkoncepció kidolgozását ez a kormányzat nem végzi. El, és amíg ennek az államnak nem tesszük világossá a feladatait, nem mondjuk meg az embereknek, hogy az adófizető polgárok pénzét az állam milyen funkciókra akarja biztosan felhasználni, ami számon kérhető rajta, akkor ez a fajta generális viszonyulás lesz, hogy hát emberek, én befizettem az adomat, és akkor most még el akartok még tőlem venni újabb pénzeket, és azt magyarázza Gyurcsány Ferenc ezzel a mostani népszavazással, hogy ez egy egyszerű költségvetési kérdés, és jól letolja a szavazókat, hogy jönnek ők ahhoz, hogy leszavazzák a kormány elképzeléseit, nem akarnak fizetni, és a zsebük mozgatja az agyukat. Hát szerintem ez az egyik legsúlyosabb hibája volt a tegnap estének, hogy Gyurcsány Ferenc úgy gondolta, hogy nyugodtan leszólhatja a választókat, és figyelmeztetheti arra, hogy hát ők tulajdonképpen áldozatául estek az ellenzék manipulációinak.
Weber Attila azt mondta, hogy nem a miniszterelnök pozíciója a fő kérdés, hanem hogy a baloldal osztja el sorsát, vagy nem. Tudjuk, hogy mit akar a baloldal?
Hát azt hiszem, hogy a baloldal nagyon súlyos identitás problémákban szenved, vagy identitás problémáktól szenved. Az István épp erről beszélt, hogy megkezdett Gyurcsány egy tulajdonképpen nagyon agresszív, nem igazán végig gondolt, nem a magyar társadalom és nem a baloldal finom szerkezeteit valójában figyelembe vévő politikában, anélkül, hogy elfoglalta volna, vagy ahogy Szilágyi Ákos fogalmazott annak, hogy ellopta volna a pártot. Megakadt ez a folyamat. Ez a folyamat igazából én azt gondolom, hogy alapvetően az összedi beszéd miatt akadt meg, és onnantól valódi esélye, független attól, hogy februárban pártelnök lett, ugye tavaly egy évvel ezelőtt Gyurcsány, valódi esélye arra, hogy a tényleg birtokba vegye a pártot, nem volt. Ráadásul szembe ment azzal a kádári örökséggel, vagy kisemberi politizálással, amiről az István beszél, ami azt kell, hogy mondjam, hogy többségét alkotja a mai baloldal, a tagoknak is feltehetően, a tagságnak is feltehetően, de a szimpatizánsoknak is. Ezt felszámolta, egy bizonytalan identitást teremtett ezáltal, és nem tudott új identitás kereteket felvázolni. Ehhez sem ereje nem volt, sem ideje ilyen értelemben, mert pont akkor, amikor elérkezett volna ehhez az időponthoz, mármint 2006-os választási győzelemhez, az összedi beszéd és annak a hullámai, valamint az október megakadályozta ebben.
Azt gondolom, hogy intellektuálisan hordozott komoly ígéretet magában a Gyurcsányi kísérlet arra, hogy modernizálja a baloldalt. Túlságosan az angol mintára támaszkodott, pedig a német minta a német tradicionális baloldalnak sokkal több Magyarországon használható eleme van. nagyon szűk körben próbálta az új nyelvezetet bevezetni. Az elején nem is értették azokat a népszabadság cikkeket, amelyben ő megpróbálta az alapvetéseket elvinni. De annyira szellemhiányos, intellektuálisan, nem túlságosan felturbósított pártélet zajlott, hogy ebben nagyon könnyen tudott Gyurcsány Ferenc előre haladni, és tényleg úgy néztek rá, mint egy megváltóra, aki szervezeti értelemben, politikai versenyképességi értelemben és intellektuálisan is képes megújítani a pártot. Ezek mind félbe maradt kísérletek voltak, se a szervezeti megoldást, se az intellektuális építkezést, se pedig a pártszervezetek átalakítását nem oldotta meg. És ez egy torzó maradt, és erre a torzóra épült rá az a sok-sok kormányzati hiba, kommunikációs probléma, konfliktusos helyzet és kényszer szolidaritásoknak a sorozata, amelyel Gyurcsány Ferenc el tudott jutni a mostani népszavazásig.
Innen folytatjuk a hírek után, Weber Attila szociológus és Tunk István politológus az Aréna vendége.